Áldott legyen az Úr neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. Dániel könyve második részének 20. versével köszöntöm a gyülekezetet 50. vasárnapon. Kedves testvérek, ebben az évben is az úrvacsora felé fordul tekintetünk. Minden alkalmat felhasználva próbáljuk megsejteni és megragadni a nagy titkot, Isten látható, ízlelhető szeretetét. A mai ünnepen ezt a mondatot vigyük magunkkal tarisznyánkban. Egy falatnyi titok, egy kortnyi megváltás. Egy falatnyi megváltás, egy kortnyi titok. Szeretettel hirdetem, hogy jövő vasárnap a megszokott időpontokban Felpécen 3:49-kor, Kajárpécen pedig 10:30-kor tartunk Isten tiszteletet templomunkban. Hirdetem, hogy Felpécen jövő vasárnap, február 21-én, a 3:49-kor kezdődő Isten tisztelet után, Kajárpécen pedig 2 hét múlva, február 28-án, szintén vasárnap, a 10:30-kor kezdődő Isten tisztelet után, Gyömörén pedig, szintén február 28-án, vasárnap a délután, 2 órakor kezdődő istentisztelet után rövid presbiteri ülést tartunk a templomban, illetve Gyömörén, az imaházban. A presbiteri ülések napirendjén a múlt évi zárszámadás és az idei költségvetés megvitatása és elfogadása szerepel. A névre szóló meghívók is elkészültek, a jelenlévő presbiter testvérek mai istentiszteletünk után ezt készhez is kaphatják. Jövő vasárnap tehát Felpécen, 2 hét múlva vasárnap pedig Kajárpécen és Gyömörén várjuk a presbitériumok tagjait. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Légy pártfogóm és menedékem, siess, válts meg engem, Istenem! Hozzád futok, Uram, ne valljak szégyent, ments meg engem irgalmasan! Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg, Uram, igaz Isten! Ragyogtasd rám arcod világosságát, legyen segítségemre a te igazságod! Áldott az Úr, akinek hűsége csodát tett a szorongatás napjaiban. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Légy pártfogóm és menedékem, siess, válts meg engem, Istenem. Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki egyszülött fiadban reménységet adtál minden bűnbánónak, hallgasd meg könyörgésünket. Szabadíts ki bűneink bilincséből, és őrizd meg minden gonosztól, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel, Isten, él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg az ige hirdetés alapigéjét, ahogyan azt megírva találjuk Jakab levelének 3. részében, a 13. verstől a 18. versig a következőképpen. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek! Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne vétkezzetek az igazság ellen azzal, hogy bölcsességetekkel kérkedtek. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van és viszálykodás, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz tett. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, szalma levél. Ezzel a szóval jellemzi Luther Jakab levelét. Szalma levél, legyintünk ezért mi is, sokszor elhamarkodottan, amikor az Új Szövetségnek erről a könyvéről van szó. Általában szokás ezt a levelet az Intelmek szétszórt egyvelegének tartani, vagy Luthert rosszul idézve, rosszul értve lebecsülni a kétségtelenül etikus mondani valót. Éppen ezért fontos, hogy szem előtt tartsuk azt a tényt, hogy az imént felolvasott ige szakasz is, azzal együtt, hogy Jakab leveléből való Isten igéje, amelynek meghatározó jelentősége van, illetve kell, hogy legyen életünkben, kegyességünkben, Isten tiszteletünkben. Jakab levele elsősorban a gyakorlati keresztény életre ad útmutatást, de ahogy azt éppen ebben a néhány mondatban is olvashatjuk, hallhatjuk, arról sem hallgat, hogy keresztény életünket egyedül Isten irgalmassága, Isten bölcsessége teszi lehetővé. A felülről kapott ajándékokról van szó ezekben a mondatokban. És különösen is nagy hangsúlyt kap itt Isten igéje és az Istentől kapott bölcsesség. Kedves testvérek, tudjuk, érzékeljük valamennyien, hogy teljesítménycentrikus világban élünk. Éppen ezért első hallásra talán érthetetlennek tűnnek számunkra Jakab apostol szavai. Hát még itt is, az apostoli levélben is teljesítményről van szó. Lehet, hogy megszoktuk már ezt a gondolkodásmódot. Ma mindenütt teljesítményeink, felmutatott munkánk, eredményeink szerint minősítenek bennünket. A Krisztus követő élet sem kivétel hát ez alól. Már itt sem elég a hit. Mit jelent az, hogy legyünk tiszta, békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató keresztjének? Fel kell sorakoztatnunk Isten előtt életünk látható eredményeit? Vajon erre gondol Jakab, amikor azt hangsúlyozza, hogy a felülről való bölcsesség töltse be az életünket? Hogyha figyelmesen hallgatjuk és olvassuk az apostol szavait, akkor észre kell vennünk, hogy nem erről van itt szó. Hogy nem egyszerűen valami hasznos, aktív, tevékeny életre akar minket ösztönözni. Jakab mindenek előtt arról beszél, hogy valami érkezik, méghozzá felülről. Isten teljesítményéről, Krisztus aktivitásáról prédikál. Arról az ajándékról, amit onnan kapunk, amit tőle kapunk. Itt bölcsességnek nevezi, de csak azért, mert már a következményeire utal. Nevezhetné szeretetnek, kegyelemnek, irgalomnak is, minden irgalmat és jó cselekedetet megelőző irgalomnak. De mindenképpen kívülről, föntről érkezik ez a bölcsesség. Istentől jön. Ő az, aki adja. Nem önmagunkból kell meríteni. Nem az én teljesítményemnek kell megalkotni, megteremteni. Kívülről jön, és valóban érkezik. A kis tó felszíne tükörsima volt a nyári hőségben. Az egyik tavirózsa levelén lustán üldögélt egy béka, és egy hosszú lábú rovart figyelt, amely könnyedén siklott a vizen, sejtelmesen volt arról, hogy nem sokára a béka zsákmánya lesz, és az gondolkodás nélkül le fogja nyelni. Nem messze egy másik kis vízi rovar, a csíkbogár, epekedve bámult egy bájos csíkbogárlányt, nem volt bátorsága ahhoz, hogy megvallja neki szerelmét, beérte azzal, hogy messziről csodálja. A parton, a víz közvetlen közelében parányi virág haldoklott a szomjúságtól. Gyökerei nem érték el a vizet, pedig nagyon közel voltak hozzá, már teljesen kimerült az erőlködéstől. A muslinca viszont a vízben fuldoklott. Beleesett a tóba, mert figyelmetlen volt. Szárnyai átnedvesedtek, és nem tudott felröppenni. A víz már majdnem elnyelte. Egy vadszilvafa ágai nyúltak a tó fölé. A legvastagabb ágról, amely majdnem a tó közepéig ért, egy sötét, éred gyümölcs pottyant a tóba. A rovarok zümögését tompa, alig hallható csobbanás törte meg. Ahogy a vadszilva beleesett a tóba, az első kör alakú hullám fenkölt ünnepélyességgel terjedt tova, mint amikor egy virág szirmai kinyílnak. Ezt követte a második, a harmadik és a negyedik vízkör. A hullám messze lökte a hosszú lábú bogárkát a békától. A csíkbogár neki ütközött a csíkbogárlánynak, bocsánatot kértek egymástól, és egymásba szerettek. Amikor az első vízkör a parthoz ért, a hullám elérte a kis virágot, amely újra élett a víztől. A második vízkör fölemelte a muslincát, és az egyik parti fűszálra helyezte, ahol a szárnyai megszáradhattak. Csak egy szem vadszilva. Ilyen vadszilvaként hullik életünk víztükrébe Isten szeretete és bölcsessége. Kívülről, ajándékként. Lehet, hogy nem is túl finoman, de mindenképpen jótékony hatással, és valóban a lehető legbölcsebben elrendezve a dolgokat. Nem magamból kell merítenem a bölcsességet. Az apostoli figyelmeztetés első üzenete ez. De tovább lép innen, és most már következményként kutatja életünkben a tóba hullott vadszilva hatását. Valóban engedjük-e, hogy elvégezzék munkájukat életünkben azok a bizonyos hullámkörök? Igazán a felülről jövő isteni bölcsességre hagyjuk-e magunkat, vagy csak emberi módon okoskodunk? Figyelünk-e Isten igéjére, vagy csak filozofálunk? Hajlandóak vagyunk-e igazán rábízni az életünket, vagy céltalan spekulációkkal próbáljuk megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, bizonyítani a bizonyíthatatlant? Vegyük komolyan ma is, hogy Isten igéjének meghallása és a benne való hit adja meg nekünk azt az ismeretet és tudást, ami kell ahhoz, hogy az életben és az örök élet kérdésében eligazodjunk, hogy megszentelt értelemmel tájékozódjunk. Ezért harcol Jakab apostol is a büszkeség és az elbizakodottság könnyelműsége ellen, amely a kegyesség látszatában, de mégiscsak a gonosz nevében nő és burjánzik. Hiába dicsekszünk Istennel, vallással, hittel, ha nem bízzuk rá magunkat a hullámkörök sodrására. ott, ahol ezt nem teszik az emberek, hanem a maguk módján okoskodnak, ott egy-kettőre fellép a gyűlölködő irigység és az önző széthúzás. Magukat magasztalják, a másikat kisebbítik. Hajszolják a dicsőséget és az előnyöket, pillanatnyi érdekekért feláldoznak tisztességet, becsületet. Isten bölcsessége egészen más. Aki ezt ajándékba kapja, az az ember jó akarattal néz a világra, az életre, embertársaira, de még feladataira is. Törekszik a rendre, mert Isten a rend istene. Tiszta és tisztaságot áraszt maga körül, nem tűri a hazugságot, a kétértelműséget, a békesség a szívügye, mert Isten ezt sokszorosan a szívünkre helyezi, és ajándékozza azoknak, akik azért munkálkodnak. Az Istentől való bölcsességgel élő ember irgalmas, együttérző, de az örömben is tud társ lenni. Nem a külsőt nézi. Egyáltalán nem is az emberre néz, hanem annak akaratán tájékozódik, aki hozzá is kegyelmes volt. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mi a valódi bölcsesség? Mindenkori kérdése ez az embernek. És próbálunk rá válaszokat adni. Ki ilyet, ki olyat. De érezzük, hogy válaszaink valójában mindig töredékesek. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Isten igéje nem úgy válaszol erre a kérdésre, hogy pontos meghatározást ad. Jóval többet tesz ennél. Istenre, Krisztusra mutatva új életre indít. Hagyja megmutatkozni ezt a bölcsességet az ember életében. A tóba hullott vadszilva hatására utal. Erre is figyelmeztet ma minket ez az apostoli ige. De találhatunk egy harmadik, szintén nagyon hangsúlyos figyelmeztetést ezekben a mondatokban. Méghozzá azt, hogy Isten bölcsessége és az emberek földi bölcsessége szöges ellentétben állnak egymással. Valamikor a harmadik évszázadból való a keresztre feszített Jézus első fennmaradt képi ábrázolása. Egy gúnyrajz. A Palatinus dombon az egykori római császári palotához csatolt egyik épület falába karcolva. A szenvedő Krisztust ábrázolja a kereszten, de szamár fejjel. Mellette egy másik alak áll imádó mozdulattal. Az utóbbit meg is nevezi a felirat. Alexamenos imádja Istenét. A rajz valószínűleg a korai keresztény vallás egyik követőjét gúnyolja, a kor pogány hiedelmei alapján, hiszen a rómaiak számára a világban csak az számított, csak az ért valamit, aki erős volt és hatalommal bírt, tehát a gyengeség jelét jelentő kereszten függő ember nem lehetett az imádatuk tárgya, nem lehetett Isten. Megdöbbentő ez a kép. De készítője tulajdonképpen akaratlanul valami nagyon mély igazságra mutat rá. Erről az igazságról Pál apostol így vall az első korintusi levél elején. Miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Isten bölcsessége ma is tűnhet szamárságnak, az Isten szent lelkét nélkülöző és a sötétség erői által befolyásolt emberi logika szerint. De Isten mégis ebbe a szamárságba, A kereszt erőtlenségébe rejtette erejét és bölcsességét. Egy kivégző eszköz lett Isten dicsőségének a jele, a győzelem jele. Ezért tekinthetünk saját szenvedéseinkre, megpróbáltatásainkra, nehézségeinkre is úgy, mint Isten bölcsességébe rejtett boldogság magokra. Ne dőljünk be a látszatnak. Isten bölcsessége és az emberek földi bölcsessége szöges ellentétben állnak egymással. Csakis Krisztus keresztje válhat számunkra is valódi, életet adó bölcsességgé. Tekintsünk rá, hogy valóban az legyen. Amen. Imádkozzunk. Erős kősziklánk és várunk, mindenható Istenünk, hozzád futunk, hozzád kiáltunk minden gondunkkal és örömünkkel. Hallgasd meg könyörgésünket. Istenünk, kérünk, te adj nekünk felülről való bölcsességet. Köszönjük, hogy igéddel és szent lelkeddel ma is munkálkodsz közöttünk. Űzd ki belőlünk az irítséget és a viszálykodást. Tedd szívünket tisztává, békeszeretővé, méltányossá és engedékenyé. Formáld életünket irgalommal és jó gyümölcsökkel teljessé. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket. Istenünk, kérünk, tedd meg a gyógyítás csodáját közöttünk is, mint egykor a jerikói vak koldussal. Vezess ki bennünket a járvány veszély, a félelmek és a gyász sötétjéből. Adj bölcsességet és felelős szeretetet a vezetőknek, orvosoknak, ápolóknak és minden embernek. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Istenünk, kérünk, óvd meg és erősítsd a családokat. Újítsd meg a házastársak egymás iránti szeretetét és elköteleződését. Adj békés, befogadó otthont minden gyermeknek és fiatalnak. Add, hogy minnyájan minél bátrabban és leleményesebben fejezhessük ki szeretetünket. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Istenünk, kérünk, tartsd meg egyházadat. Használj fel követetként mindannyiunkat. Add, hogy az igazság gyümölcsei teremjenek az evangélium hirdetése nyomán. Add, hogy közösségünkön kirajzolódjanak mentő szereteted vonásai. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Hallgass meg minket, mindenható Atyánk, aki elindítottad értünk egyszülött fiadat Jeruzsálem felé, a szenvedés, a halál és a feltámadás helye felé. Vezess bennünket bőti utunkon. Add, hogy a te igédre és megváltónk keresztjére figyeljünk. Hallgass meg minket, ami Urunkért, Jézus Krisztusért, kinek nevében és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon neked békességet. Amen.